az Élet Rádiója. T-Rádió.
Jó estét kívánok, a Nahátot hallják. Adása munkatársa Zentai László, a házigazda Marosi Antal.
Az nagyon kellemetlen volt, hogy kiestetek, vagy mi lett?
Szerintem... Kiestünk. Ha mennyiben a világbajnokságról beszélünk, akkor kiestünk.
Hát az nagyon kellemetlen. Ezzel a múlttal. Hát nem.
Nekem nem. A Szimbával beszéltem neki se, úgyhogy egyelőre jól éltük
meg ezt
a szituációt. Több feladat van egy világbajnokságon, és vannak olyan részei, amik lehetnek bonyolultak. Ez egy olyan feladat volt, ahol egy idegen embernek kell átadni a kutyádat az idegen ember ölébe, ő viszi 10 lépést, és utána lerakja a földre, és Szimbaj közben valamilyen kémiai dolog nem stimmelt kettő között, és úgy gondolta, hogy inkább kiugrik az öléből, ezáltal kizárták a versenyről.
Mert hogy nem tud alkalmazkodni?
Nem teheti meg ezt ebben az adott szituációban.
Nem lehet önálló?
Ha mentő kutyák világbajnokságára beszélünk, akkor nem.
Két személyiség találkozik ezek szerint ilyenkor a kutyák életében, a kutya személyisége meg a gazdája.
Hát és a harmadik egy tök idegen ember, illetve a negyedik egy bíró, aki megítéletet hoz.
Őrőlük beszélünk majd, Balázs László a vendégünk, Pest megyei kutatómentő szolgálat.
Szolgálat.
Vezetője. Hogy jött ez az egész kutyázásos történet? Tehát mondjuk ez gyerekkorban mivel játszott? Mozdonya? Nem tudom, vagy kutyával?
Szerencsére megadatott nekem, hogy kiskoromban már volt kutyám, vagy volt a családnak kutyai, tudtam vele foglalkozni, és hát persze azért sokunkban van az az álom, hogy valamilyen olyan dolgot dolgozhasson, ahol igazából jól érzi magát. Én azt a kutyázásban láttam, lehetőségem adódott utána, akkor még a Fővárosi Tűzoltó Parancsnokságnál volt egy speciális mentési parancsnokság, ott a mentőkutyás szolgálathoz nyertem felvételt. Már
még.
Picit máshogy hívják, de természetesen működik, és akkor így ívelt igazából fölfelé ez a pálya lehetőség.
De soha nem vágyott arra Balázs László, hogy vállalkozó legyen?
Nem, most sem.
Nem?
Nem tudnám magam elképzelni egy íróasztal mögött komoly tárgyalásokon eltölteni a hetemet, sokkal inkább...
Jó, de hát esőben, hóban, sárban, törmelékben, romokban, nem tudom én, hogy hogyan.
Igen, de igazából, ha ezt szereti az ember, akkor neki ez a jó. Más meg szeret irodában ülni. Ettől szép, hogy nem vagyunk hasonlóak.
A tűzoltósánál dőlt el, hogy ez az igazi út, vagy hol dőlt el, hogy ez az igazi út?
Elkezdtem dolgozni vízimentőknél, ugye úszóként, versenyúszóként testnevelési egyetemen tanultam, és ott lehetőségem adott egy vízimentő tanfolyamra, és akkor elkezdtem vízimentőként dolgozni, de mivel szezonális munka volt, így keresni kellett valamit, ami mégis mentési terület, szeretem is csinálni, és egész évben kitart, és még fizetésem is van belőle.
És így lett aztán ez a...
A tűzoltósági vonal, ami azóta már megváltozott, de igazából ez indított el ezen az úton.
Mi a sikerélmény?
Magában a kutyázásban, vagy át?
Igen.
Sikerélmény minden pillanatban van, tehát aki kutyákkal dolgozik, vagy nem csak együtt él, hanem dolgozik is, azért azt tudni kell, hogy velük olyan élményeket élünk át, amit talán még a barátainkkal sem, vagy a családtagjainkkal sem. Úgyhogy csak belegondolunk.
Kérlek szépen példát rá.
Elutazni egy olyan részére a világnak, ahol több ezer ember arra vár, hogy odaérkezzen az adott kutya, és hogy ő megkezdje ott a munkát, és túlélőket találjon, túlélőket visszaadni a családtagjaiknak. Ugyanez igaz Magyarországon, azért évente 150-200 esetben megyünk segíteni rendőrségnek, katasztrófavédelemnek, vagy akár az országos mentőszolgálatnak, vagy kutyákkal, vagy eszközökkel, és azért ezeknek, ha nem is döntő többsége, de azért sikerélményünk bőven van benne, és ez mindig olyan visszacsatolás, vagy erőt ad, ami miatt azt gondolom, hogy megéri, legalábbis nekem biztos, hogy megéri ezt csinálni.
De sokkal több energiát viszel, nem? Jó, én értem, hogy mekkora élmény, felemelő élmény segíteni másokon, de amíg eljutok odáig, és amikor jövök visszafelé, akkor halálos fáradtság környékezi az ember.
Ez így van, de hogyha számot vetek, hogy minden nap reggel 4:30-kor kelhetek, mert a kutyáim fölébresztenek, viszont nekem az a munkám, az a feladatom, hogy elmenjek velük sétálni az erdőbe, nyáron elmenjek vele úszni a tóra, aztán dolgozzak velük, és mindeközben gyakorlatilag igazából a sok-sok ember mindenféle negatív hullámai nem érnek el, hanem dolgozok olyanokkal, akik feltétlenül kedvelnek és szeretnek, és csak arra várnak, hogy valamit csinálhassunk. és hogyha utána velük tudok örömet okozni másoknak, akkor szerintem ez így egy tökéletes napnak
hát a 10-ből 2-szer biztosan, amikor nem örülnék, hogy el kell indulni hajnali 5-kor. Most ugye ez azt jelenti, hogy együtt alszunk.
Igen.
Igen?
Igen.
Együtt alszunk. Együtt. Oda jön és bögdös.
Igen. Vagy ugat, vagy mancsol.
És mit szól ez a barátnő?
Kutyákkal élő is, és kutyákkal dolgozik, és ilyenkor nevetünk.
Yeah.
ami életre kell. T-Rádió.
Ez milyen lehet, amikor visszaadunk valakit a hozzátartozóinak? Volt ilyen konkrétan, amire úgy még emlékszel?
Persze, ez ugye sajnos kettő típusú lehet. Egy, amikor élve, egy, amikor sajnos már holtam. Viszont érdekes, hogy a hozzátartozók persze nagyon örülnek, ha túlélőt tudunk visszaadni, de amikor már teljes a kilátástalanság, és adott esetben meg tudjuk adni azt a lehetőséget, hogy el tudnak búcsúzni valakitől, vagy lezárul az eddig nyitott történet, hogy mi történt vele, él vagy hal, vagy csak elhagyta a családját, vagy elmenekült, az nagyon-nagyon hálásak szoktak lenni ilyenkor is.
A kutyának nem tudom, hogy föl kell dolgozni ezeket az eseményeket a maga szintjén, az embernek biztos.
Az embernek biztos, és sajnos a szakmánkban sajnos, hogyha az ember túlságosan beleéli magát, akkor ezt a kutyára is rá tudja nyomni. Tehát azt tudom mondani, hogy a kutya nem fogja föl ilyen szinten, hogy most jót vagy rosszat sikerült tennünk, viszont hogyha a gazdán érzi, akkor átveszi azt a viselkedést, úgyhogy addig tud jól működni ilyen kutya-gazda páros, ameddig a gazda is normálisan tudja leregálni az ilyen szituációkat, és amint ő elindul egy időzelme rossz irányba, vagy nagyon a hatása alá kerül a történteknek, akkor a kutya teljesítményen is nagyon látszik ez.
Jó, de hát még mindig ott tartok, hogy akkor túl kell, hogy lendüljünk valahogyan, nem?
Persze.
És nincs idő, tehát nem arról szólok, hogy elmentünk haza, és akkor megbeszéltük a barátokkal, és ki beszéltük magunkval az emlékeket, hanem a kutya ott áll mellettem, és nem szabad, hogy lássa ezek szerint.
Nem, hát ott az adott helyszínen nincs idős lehetőség, és nem is szabad ezzel foglalkoznunk. Utána persze megvan arra lehetőség, hogy erről beszéljünk, és beszélni is kell, de hát azért azt szoktam mondani, hogy akinek túl sokat kell erről beszélni, és túl sokat gondolkozik ezen, annak nem ez a szakma való.
A kutyának kell ismerni az embert, vagy az embernek kell ismerni a kutyát, vagy és ha így bármelyik, akkor az hogy működhet?
Ugye mi együtt élünk ezekkel a mentőkutyákkal, és ez azért nagyon fontos, mert...
Gyerekkortól, ha lehet így mondani?
9-es koruktól nálunk laknak, együtt éljük meg a jó részeit a kutyákkal való együttélésnek, és a rossz részeit is, hogy azért ezek viszonylag aktív, olykor hiperaktív munka van arról származó kutyák, szeretnek rombolni, nagyon jó ötleteik vannak, hogy hogyan lehet tönkretenni egy-egy lakás különböző helységeit. Viszont, hogy telik múlik az idő, azért megtanulunk együtt élni, és itt szükség van kompromisszumkészségre a kutya-gazda életé, vagy részéről is, illetve a kutya részéről is, persze több a kutya részéről.
Tehát akkor a 9. hónapban nem tudom meg eldönteni, hogy ő alkalmas lesz-e bármire, csak
elkezdünk barátkozni, ismerkedni.
És mikor dön el, hogy na jó, ő az, te a Szimba, vagy hogy?
Szimba.
Igen, például a Szimba az mikor dölt el, hogy ő akkor alkalmas arra, hogy másokon segítsem.
Igazából, hogy a kiválasztásnál hazudik, aki azt mondja, hogy tudja majd arról a kutyáról, hogy az mennyire jó mentőkutya lesz. Azért persze figyeljük azt, hogy adott esetben a szülei nem hordoztak betegséget, mennyire voltak motiválhatóak, ugyanálunk ez a két dolog nagyon fontos. Illetve, hogy
elmegyünk a családhoz?
Családlátogatás van természetesen.
Óriási.
Tehát, hogyha lehetőségünk van, akkor megnézzük a szülőket, hogy ők milyenek, hogyan viselkednek. Ugye ahhoz, hogy egy mentőkutyából átlagos mentőkutya legyen, és azért mondok átlagosat, mert nekünk átlagos mentőkutyákra van szükségünk, és csak boldogok vagyunk, hogyha 20 pár fős állományunkban van egy-egy olyan kimagasló tehetség, aki mondjuk világbajnokságon vagy egyéb helyeken eredményt tud elérni, de nekünk és a megmentett embereknek bármikor, bárhol bevethető átlagos mentőkutyákra van szüksége. És ilyenkor meg szoktuk nézni a szülőket, kiválasztjuk azt a fajtát közösen, hogy melyik, aminek jó mozgása van, jó motiválhatósága van, melyik az egyed, amelyik...
A motiválhatóság az, hogy megkérem, vagy legyen olyan kedves hozzá ide, és akkor odahozza.
A motiválhatóság az, hogy ugye mindent pozitív megerősítéssel tanítunk a kutyáknak, ez azt jelenti, hogy vagy valami jutalomfalatért cserébe dolgoznak, vagy labdáért, tehát valami, ami az ő életükben kedves dolog, és ugye ez már kiskorban azért kiderül, hogyha elhúzok előtte egy rongyot, egy ilyen kutyáknak való hurkát, labdát, akkor ráveti-e magát, vagy fintorog egyet és megfordul. Értem szerint, aki fintorog, az nem lesz jó nekünk, mert azért egy külföldi beletésen mondjuk 10 napon keresztül dolgoztatni egy kutyát, és fenntartani motivációt azért az nehéz dolog, tehát azért igyekszünk kiskorban az ilyen szinten jó egyedeket kiválasztani.
20-valahány mentőkutya?
Jelen pillanatban 23 kutyánk van.
A Pest megyei kutatómentők.
Igen.
Kell ennyi?
Persze, hogy kell, ha csak belegondolunk, hogy mondjuk egy nap 4 mentőkutyásunk riasztató, ki kell adnunk azt a jellegű szolgáltatót, hogy mindig legyen 4 ember, illetve ezenben vannak kiskutyák, illetve vannak már a idézőjeles nyugdíjkorhatárszénél lévő kutyusok, úgyhogy kell ennyi.
Ebből ez egy nagy üzem.
Nagy üzem, és ezért egy nagy boldog család vagyunk.
És akkor ebben ott van az életem párja, aki szintén kutyázik.
Igen.
A kutya hozta össze ezt a kapcsolatot?
A kutyákon keresztül ismert meg.
Uh-huh. És a kutya tetszett meg, vagy a Balázs László, ezen gondolkozom.
Neki? Uh-huh. Bízunk benne, hogy a Balázs László része ennek a párosnak, de hát értelemszerűen ezért az első találkozásoknál a kutya fontos szerepet játszott ebben.
Tírálió, ami feltűzel.
Muszáj volt ekkorára duzzasztani? 24 kutya, ez nyilván azt jelenti, hogy legalább 24 ember, nem?
Kicsit kevesebb, mert több kutyával dolgoznak, igen, de magas szolgálat 35 fővel dolgozik, és igazából most már sokkal kevesebben vagyunk, mint voltunk.
Jó, de akkor is 35-en vagyunk, 24 kutyával, nagy teher.
Nagy teher.
Mert ugye fizetésért csinálják, vagy szeretetből?
Nem, önkéntes alapon
működik
a szolgálat. Nagy teher, viszont ez a 35 fő, ez már egy olyan letisztult állomány, akikkel 10 éve tudunk együtt dolgozni.
De kell lenni a Pest megyébe?
Persze, hogy kell. Tehát, hogy így soknak hangzik, de azért azt tisztában kell, hogy tiszteletben kell tartani, hogy ezek az emberek egyébként szabadidejüket feláldozva csinálják ezt. Ez azt jelenti, hogy nem tudok nekik utasításokat adni, hogy te most ráérsz, hanem nekem ebből a 35 főből kell azt a 6-10 embert mindig összehalásznom, amikor valami történik a megyén belül, és dolgoznunk kell.
Ha ez nem lett volna, akkor mi lett volna?
Ha ez nem lett volna, akkor valószínűleg maradok a tűzoltóság berkein belül, és picit tervezhetőbben, és picit előre láthatóbban tudok dolgozni.
Akkor logikus a kérdés, hogy miért kell eljönni?
Azért, mert a mentőkutyás szakmában azért, ha őszintén akarunk lenni, akkor Magyarországon igen kevés esemény történik, ahol hatalmas szakmai kihívásokkal kell szembenéznünk. Gondolok itt arra, hogyha a hivatásos állományban dolgozok, akkor nem az én döntésem az, hogy mondjuk egy külföldi káresetnél részt veszek a segítségnyújtásban, hanem a főnökén mondják meg, hogy
lehet vagy nem lehet.
Lehet vagy nem lehet, és volt egy olyan szituáció, amikor azt mondták, hogy nem lehet, és akkor döntöttem el, hogy ha én ezt szeretem csinálni, és többet szeretnék elérni, mint amit látok mondjuk Budapest korlátaim belül, akkor muszáj tovább lépnem.
Sértődés volt ez, vagy mi volt?
Kinek a részéről?
A te részedről.
Nem sértődés volt, ez egy teljesen racionális döntés, hogyha tanulni akarok, azt itthon Magyarországon nem tudom megtenni, és akkor külföldre kell menni, viszont külföldre csak úgy tudok menni, hogyha elengednek. Viszont nem akartak elengedni, így azt a döntést hoztam, hogy akkor a magamra leszek.
Hogy derül ki, hogy külföldre kell mennem? Szólnak?
Nemzetközi szinten? Hát régebben ez egy picit egyszerű volt, azért jelenleg most már nagyjából korlátozva van. Ugye régen ismertünk nagyon sok olyan mentőcsapatot, akik akár kérés nélkül is elindultak a nagyvilágba, aztán vagy tudtak segíteni, vagy nem. De ilyenkor mindig felhozom azt a példát, hogyha belegondolunk, hogy mondjuk Haitin, amikor ugye volt 2010-ben ez a hatalmas földrengés, akkor hány milliárd dollárba került az, hogy a világ minden mentőcsapata kiutazott, és nagyjából összesen 30 pár életet tudtak megmenteni a végén. Persze nehéz pénzben mérni az életeket, csak azért nekünk is olyan döntéseket kell hozni, hogy megéri Magyarországról elindulni a világ másik felére.
Ilyenkor az alapítvány finanszírozza?
Két út,
meghívnak.
Kettő út van, az egyik az, hogy az alapítványunk, hogy a Pest Műkutató Mentőszolgálat tagja a magyar állami önkéntesekből álló, de mégis állami mentőszervezetnek, ez a Huszár mentőszervezet. Amikor a Huszár színeiben megyünk, akkor természetesen a magyar állam finanszíroz mindent. Viszont volt már olyan szituáció, amikor mi, mint a Pest megyei kutató mentőszolgálat indultunk útnak, ugye mi tagjai vagyunk ennek a nagy közösségnek, akik részt vehetnek ezekben a nemzetközi beavatkozásokban, és akkor persze mi finanszírozzuk.
Mi dönti el?
Hogy mikor, hogy megyünk?
Hogy megyünk, vagy hogy. Hát értem. Nyilván, hogyha a Huszár küld, akkor rendben van, de egyébként, amikor ilyen, hát nem privát alapon, csak nem tudom, nem tudok jobb szót most ebben a helyzetben, amikor a saját döntésünk alapján megyünk, akkor az hogy dől el, hogy akkor megyünk? Megnézzük, hogy mennyi van a számlán.
Nem, ugye értem, szóval azért ez kicsit jobban tervezett dolog, tehát a számlán rendelkezésre áll egy elkülönített rész, viszont ilyenkor ugye az alapítvány vezetőségében azok a szakmai képviselők összeülnek, és eldöntik, hogy ha kimegyünk, akkor tudunk-e segíteni ténylegesen. Ugye nem szeretünk, és még nem is voltunk soha katasztrófa turista szerepben, tehát ha elindulunk, akkor azért megyünk, hogy ember életeket mentsünk, viszont csak akkor szabad elindulnunk, hogyha erre van esélyünk. Ugye, hogyha 48 órán belül nem érünk ki a helyszínre, akkor nem érdemes elindulni, és pont ezért ezekre a nagyon távoli helyszínekre nem is indítjuk útnak a csapatot.
Ugye kimaradt még az a része a mentésnek, hogy kintről is kérhetik, hogy gyertek? Megismerjük a kutyátokat, stb., és most erre van szükség.
Nem, hogyha egy adott ország bajba kerül, akkor ő kérhet nemzetközi segítséget. És a nemzetközi segítségnyújtásban bárki részt vehet, aki megfelel az ide vonatkozó mentés irányelveknek.
Ezt le kellett vizsgázni.
Le kellett vizsgázni, illetve ugye megvan szabva, hogy milyen kaliberű kutyákkal, milyen minimális felszereltséggel lehet ilyenkor útnak indulni. Tehát, hogyha a mai napon kérdezed, akkor azt mondom, hogy az a legjobb út, hogyha egy adott ország segítséget kér, és erre a magyar állam reagál, és elküldi a hivatásos vagy az önkéntesekből álló mentőszervezetet. A nagyvilágon azért nagyon sok országban így működik, és ez így van jól. Nem kell nekünk se kockáztatni a saját összekuporgatott vagyonunkat, illetve hát azért sokkal nagyobb védettségben vagyunk, azért ezek nem játékok ilyenkor, amikor egy ilyen helyszínen dolgozunk.
Mi volt az első ilyen?
Az első ilyen az Indonéziában volt 2009-ben talán a indonéz földrengésnél dolgoztunk külföldön.
Mi maradt meg belőle emlékként?
Emlékként az, hogy bár ott voltunk, élő szemét nem találtunk, sőt, semmelyik mentőcsapat nem talált élő szemét. Picit túl fújta a nemzetközi sajtó, az indonézek pedig meglátták benne a lehetőséget, hogyha ha nagyon szomorú történetet kerekítenek ki belőle, akkor nagyon sok adományt kapnak, és persze aztán az ilyenkor jól bevált szokás szerint az a sok adomány, az ki tudja, hogy hova került, nagyon sok minden negatívumot hallottunk róla. Gyakorlatilag az egész világ megmozdult, és a mentőcsapatok közül élő szemét senki nem tudott kiszedni a romok közül.
És nyilván ezek a tapasztalatok befolyásolják az embert, a világlátását, mennyiben változtál meg, amióta ezzel foglalkozol?
Én azt gondolom, hogy nagyon sokban és nagyon sokat higgadtam. Ugye régen nagyon sok konfliktus helyzetbe belementem, akár a magyar szakmán belül is mentőkutyásokkal, egyéb szakmai képviselőkkel harcoltam a saját igazamért, aztán megtanultam, hogy igazából arra kell koncentrálni, amit én csinálok, és aztán a többiek is, ha ugyanezt teszik, akkor mindenki boldogan tud élni egymás mellett. Nem titkolom jelen pillanatban, és azért kicsit túlzónak tartom azt, amit Magyarországon látok, hogy mennyi mentőkutyás, milyen szakmai képzettségekkel, hogyan játsza azt, hogy ő ért hozzá, és mennyire kevesen vagyunk, akik pedig ténylegesen bizonyítható módon vizsgákkal alátámasztva, bevethetőséggel alátámasztva, saját felszerelésekkel készenlétben állva. Tehát, hogy nagyon nem szimpatikus az, amikor egy felfújt lufit mutogatunk kifelé.
Aki felfújja, miért fújja fel a lufit?
Én azt gondolom, hogy ez egy, bár ilyen bután hangzik, de hogy egy lehetőség a társadalmi kiemelkedésre. Ha azt mondom, hogy én mentőkutyás vagyok, és piros ruhában vagyok, és bodrira azt mondom, hogy mentőkutya, akkor egy átlagember nem tudja, hogy ennek egyébként milyen háttere van, hogy már csak a csapatnak a felelősségbiztosítás, kutyáknak biztosítás, vizsgák, képzések, végzettségek. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy olyan szakma, ahol mondjuk egy mentőkutya ember életek felett dönthet adott helyzetben, és ezt úgy tudom megtenni, hogyha én is...
Nem túlzó, hogy emberi életek felett dönthet?
Mondok egy nagyon egyszerű példát, magyarországi példa. Gázrobbanás után kihívnak minket egy helyszínre, és át kell vizsgálnunk a helyszínt, hogy van-e valaki a romok alatt, és utána megkérdezi a Károly parancsnok, hogy van vagy nincs. Ha azt mondom, hogy van, akkor meg kell találnunk és ki kell szednünk. Ha azt mondom, hogy nincs, akkor előbb-utóbb eljön az a pillanat, amikor levonul onnan mindenki.
Ez a felelősség. Visszatérve itt a képzésre, felkészültségre, egyebekre, ha egyszer külföldön csak szigorú feltételek mellett lehet menteni, akkor Magyarországon miért nem ilyen szigorúak a feltételek? Hogy ne legyenek a felfújt lufik?
Igazából ez egy folyamat, és ugye 2012-ben a katasztrófa átalakulásával együtt azért nagyon sok olyan szabályzó bejött, ami jó. A mentőkutyás csoportoknak, és itt menjünk egy picit tovább az alpin technikában, résztvevő mentőcsoportoknak, a búvároknak, akik esetleg eltűnt személyeket keresnek, mind van egy nemzeti szakmai minimum követelményrendszer, aminek meg kell felelni. Ez az első lépés afelé, hogy ez jó legyen és előremutató legyen. Az más kérdés, hogy milyen szigorú maga ez a vizsgáztatás, de ugye a katasztrófa nem végre, és azt tudom mondani, hogy mi örömünkre is elérte azt, hogy minden megyében van valamilyen szintű mentőszervezet, aki vizsgáztatott, és felügyelet alatt van, és a katasztrófám irányítása mellett végzi a munkáját. Ez nekünk nagyon jó, mert megszűnt az, hogy mi az ország másik felére kell, hogy menjünk segíteni. Pest megyére tudunk koncentrálni, és abban hiszünk, és abban hiszek, és így is vezetem a szervezetet, hogy minden egyes régióban, minden egyes megyében mindenki koncentrál a saját dolgára, és ott próbáljon meg olyat alkotni, ami az ott lakó állampolgárok védelmére van, és ráadásul mi kiegészíteni akarjuk a hivatásos szervek munkáját, nem pedig elvenni. Nem akarunk tüzet oltani, nem akarunk fát vágni, hanem akkor akarunk segíteni, amikor nekik nincs ötletük, vagy nincs felszerelésük.
Jó, de most visszatérve az alap problémára, amit felmerült, hogy dacára minden változásnak, jó változtatásnak, mégis vannak olyan kutyások, ezek szerint, akik nem vizsgáztak le és kutyáznak.
És nem álltak be a katasztrófa irányítása alá, ezért nem vizsgáznak. Ugye van egy olyan menekülési út nekik, hogyha nem a katasztrófánál kötnek szerződést, hanem más hivatásos szervvel, hogy az eltűnt személyek keresése adott esetben lehet rendőrségi hatáskör is.
És akkor rendőrökkel kötnek szerződést.
Igen, azért azt tudni kell, hogy itt szokásjog alapján is működik a rendszer, hogyha valaki 15 éve ismer egy kutyást, akkor őt fogja oda hívni arra a helyszínre, hogyha abban a régióban dolgozik.
És nem érdekli, hogy van-e
képesítése.
Jó, de akkor minek volt ez a nagy felhajtás? Új jogszabályok, egyebek?
Én azt gondolom, hogy részenként lehet szabályokat alkotni, és nem lehet ráerőszakolni mindenkire. Ez egy nagyon szép folyamat, hogy több ezeren beálltak ebbe a sorba, és előremutató, hogyha ez majd, amikor újra kell vizsgázni, akkor mindenki újra leteszi a vizsgát, és újra megmutatja azt, hogy ő képes arra, amit már egyszer megtett.
Vagy tudják róla, hogy meg tudja tenni, és akkor hívják.
Igen.
Vizsga nélkül. Ez bosszantó?
Nem. Nekem, vagy nekünk olyan szinten nem bosszantó, hogy azt tudjuk, hogy Pest megyében milyen mentőkutyák állnak készenlétben, és milyen felszereltséggel megyünk, hogyha segíteni kell, és tudjuk azt, hogy mind a katasztrófám rendőrség, vagy országos mentőszolgálattal nagyon jó viszonyt ápolunk. Tehát itt nincsen zsákba macska, hogy milyen segítség fog érkezni. Nekem nem bosszantó. Áhítattal nézem, hogyha egy-egy olyan szituáció van, ahol nem pont azok a szakemberek dolgoznak, akiknek erre jogosítványa is van.
Milyen érdekes, azt mondod, hogy a tűzoltóságtól azért jöttél el, mert volt egy lehetőség kimenni külföldre, nem nagyon támogatták. Nyilván a tűzoltóságnak a saját érdekeit kellett figyelembe venni.
Persze.
És végig gondolni, hogy hogyan tudja nélkülözni a mentőkutyát addig, amíg nincs Magyarországon. Tehát, hogy eljöttél ebből a struktúrából, mert úgy érezted, hogy a fejlődés iránya az nem ez. Ezzel szemben csak benne kellett maradni a struktúrában, nem a jogszabályokban, a vizsgákban, a képesítési követelményekben és egyebekben.
Szerintem ez így van rendjén. Tehát az, hogy követelnek, az sosem...
Tehát nem arról szól a dolog, hogy Balázs László az egy renitens, deviáns valaki.
Nem, Balázs Lászlónak felsőfokú szakmai végzettsége van katasztrófa szakterületen, a mentőkutyája a világ négy legjobb mentőkutyája közé tartozik, minden magyarországi jogszabálynak megfelel, minden nemzetközi jelentés irányelvnek megfelel. Én azt gondolom, hogy ennél többet ebben a szakmában nem lehet letenni az asztalra azért, hogy jól működő szervezet legyen, és ebben a hitben nevelem a többieket, és terelem arra felé, hogy ők is ugyanezen az úton dolgozzanak.
Nézzük a szakmai felsőfokot. Az mi lenne?
Nemzeti Közszolgálati Egyetemen katasztrófavédelmi szakon végeztem.
És aztán ugye volt a sport.
Testnevelési Egyetem, ott is végeztem.
És aztán?
És emellett pedig ugye szakmai végzettségén vannak, mint ENSZ mentési területen, illetve egyéb olyan szakterületeken, amik ide vagy a kutyázáshoz kapcsolódnak, a Nemzetközi Mentőkutyás Szövetség nemzetközi oktatója vagyok,
végig gondolom, akkor mondjuk én nem akarok település nevet mondani, kisvidéki, és nem lebecsülve mondom ezt, városban működő kutyás, és a Balázs László összehasonlítva úgy tűnik, hogy túlképzett vagy.
Nem szabad összehasonlítani, teljesen mások a céljaink és terveink.
Milyen tervek vannak?
A tervek azok, hogy Pest megyében ne önkéntes alapon tudjunk működni, hanem eljuthassunk egyszer olyan szintre, hogy akik 10 éve szabadidejükből teszik ezt, azok egyszer fizetést kaphassanak érte.
Mennyi esély van erre?
Én azt gondolom, hogy 2-3 éven belül sikerül létrehozni.
Azt titok, hogy hogyan?
Nem titok, ugye nagyon lassan lépdelünk előre, de jelen pillanatban már Szentendrén most is onnan késtem majdnem el, mármint, hogy amikor jöttem idefelé, építjük a bázisunkat, a Szentendrén önkormányzat segítségével, Pestnél katasztrófavédelmi igazgatóság segítségével eljutottunk odáig, hogy egy saját székházunk van, amit saját kezünkkel szépítgettünk, viszont januárban átadjuk és ünnepelni fogjuk azt, hogy már vannak olyan területek, ahol lehet aludni, lehet híradóhelyiségünk, tehát hogy lépdelünk előre, és aztán eljön majd az a pillanat, amikor az összekuporgatott pénzügyi hátterünk megengedi majd azt, hogy elindítsuk a szolgálatot.
Ebben a formában kell-e, hogy működjön?
Én azt gondolom, hogy a mi szintünkön igen.
És a nem mi szintünkön?
Ott pedig nagyon jó az önkéntesség. Ahhoz, hogy fenntartsam a szervezetet, ahhoz nem elég az, hogy önként megyünk, hogyha segíteni kell, mert ebből nem lesz elég bevételünk. A mi szakmai gárdánk, azok térítéses munkán dolgoznak, ipari búvármunkákat csinálunk, tehát nagyon sok minden olyat csinálunk, hogy van, amiből
dolgozunk azért, hogy legyen egy ilyen szenvedélyünk.
Dolgozunk azért, hogy legyen egy általunk elképzelt profi működő mentőszervezet, aki adott esetben tud segíteni, hogyha baj van, vagy ott esetben tud egyéb munkákat vállalni, és így szép lassan eljutunk arra a szintre, hogy azt mondhatjuk, hogy van egy Magyarországon talán egyedülálló kutató-mentő szervezet, aki bevethető itt is, külföldön is, és biztos anyagi háttérrel tesszük mindezt.
Pirádió. Ahol otthon.
Láttam egy fényképet a honlapon. Sérült lábú kutya.
Aqua.
Aqua. Az egy világbajnok kutya.
Igen, 2009-ben világbajnoki címet szerzett.
És tönkrement a lába?
Egy érdekes történet, soha nem sérül meg semmilyen kutyánk munka közben, tehát előbb vágják el a lábukat otthon a kertben, és akkor egy bevetési vizsgán leszakadt vele együtt a födém, és eltört a mellső lába, ez kint Dresdában történt. A Nemzetközi Szövetség hát érezte a dolognak a súlyát, hogy ez igazából nem az én, hanem az ő hibájuk. Helikopterrel hoztak orvost megműteni, úgyhogy kint műtötték meg, és egyébként azóta is boldog, 13 éves
kutyus. Én azt hittem, hogy azt szimbolizálja ez a kép, hogy foglalkoztok, a Pest megyei kutatómentők foglalkoznak állatmentéssel is, és mondom, akkor ez valamihez.
Foglalkozunk. Hasonló. Tudom, melyikre gondolsz. Nem is akkor volt, hanem egy műlábú kutyát láttál.
Azt nem tudtam eldönteni, mert annyira
egy német
nem néztem figyelmesen.
Egyébként képes. Érdekes, mert ugye nagyon sok speciális felszereléssel rendelkezünk, mindenféle kamerákkal, hangdetektorokkal, és persze befut hozzánk nagyon sok állatokkal kapcsolatos felkérés, és úgy rendezkedtünk be, hogy azokban a helyzetekben, amikor nincs megoldás, vagy nem tudnak megoldást, akkor segítünk. Pár nappal ezelőtt például jártunk egy 12 méter hosszú esővízelvezető csatornában, ahol a német juhászkutyus ott hozta világra a kölykeit, és nem engedett oda senkit, tehát nem tudták kivenni a kölyköket, viszont az időjárás jelentés meg azt mondta, hogy eső fog érkezni, és oda például kimentünk, és onnan kiszedtük az anyakutyát először.
Hogy lehet meggyőzni, hogy értékelje át a helyzetet,
nagyon és egyszerű volt
egy, felejtse el,
van
ki
egy
kell jönni.
Speciális ilyen mentőrudunk, 18 métert lehet vele elérni, arra raktunk egy ilyen szivacsos labdaszerűséget, és kitoltuk a csőből az anyakutyát, hogy a szivacs alatt a kiskutyák azok átfértek, az anyakutyának meg menekülni kellett a csőből, úgyhogy túloldalon egy szállítóboxba bekergettük, utána meg bemásztunk a csőbe a kiskutyákért. De volt ennél sokkal cifrább történetünk, macskamentés, egyik legkedvesebb történetünk, ahol egy gipszkarton álmennyezett, illetve falak közé bekeveredtek valahogy, azóta sértjük, hogy hogyan, és az egész lakásban átható macska nyávogást lehetett hallani. Az anyamacska az megvolt, viszont a kis cicák pedig ott járkáltak össze-vissza, és 12 órán keresztül hangdetektorral dolgoztunk, és a végén annyira jól sikerült őket behatárolni, hogy földugtunk egy száloptikás kamerát, és hogy elfordítottuk, a kis cicák néztek szembe a gipszkarton fölött, úgyhogy gyakorlatilag egy ilyen 10 centis lyukat vágtunk.
Hát vagy nagy lakás volt, vagy nem voltatok ügyesek, hát 12 órán keresztül detektorral nem megtalálni.
Nagyon nagy lakás volt, és nagyon ügyesek voltunk, ezt tudom rá mondani, és az egyik ilyen legjobb történetünk, amikor egy hűtőház alatt egy nagy testű kutya 50 méterre bement egy betoncsőbe, és ez például érdekes volt, mert a gazda az kihívta a tűzoltóságot, akik ugye a saját eszközeikkel megpróbálták kiszedni, de sajnos nem sikerült nekik, úgyhogy végül a csatornázás művekkel közösen ők kamerával, mi meg mindenféle egyéb eszközökkel 6 óra alatt tolatva szedtük ki a kutyát a csőből, úgyhogy dolgozunk ilyen állatmentéseken is, de kizárólag akkor, amikor már elfogytak az ötletek, és tényleg nagyon komoly szakmai segítségre van szükség.
Az állatmentéshez nyilván közeli téma, hogy mi van, amikor kiöregszik a mentőkutya, akkor azt
semmi.
Mit csinálunk vele?
A mentőkutya kiöregszik, akkor öreg barátunk.
Mitől lesz öreg?
Igazából ha nálunk nincsen nyugdíjkorhatár, hanem azt valljuk, hogy akkor jó, hogyha teljes értékű öregkora lehet. Tehát, hogyha én látom már a kutyán, hogy nem olyan a mozgása, nem szívesen csinálja feladatokat, akkor nem erőltetjük. Eljön ez a pillanat az életében. Ő 11 éves korában már látszott, hogy nem annyira könnyeden mozog, és akkor csak visszaveszünk az ő terheléséből. Ugyanúgy jár velünk tréningre, ugyanúgy éli ugyanazt az életet, mint amit 9-7-es korától kezdődően. Viszont ha elvennénk tőle ezt a lehetőséget, akkor azonnal leépülne. Tehát ez egy pont ugyanolyan, hogy egy olyan embertől, aki világéletében valamiért élt, halt és azt dolgozta, ha azt mondta neki öregkorában, hogy figyelj, ezt nem csinálhatod tovább, akkor gyakorlatilag azzal a halálos ítéletét írtad alá. Akkor is ugyanígy most lent vár engem a kocsiba, és megyünk utána tréningezni. Úgyhogy nincsen ilyen, hogy nyugdíjas kutya, csak öreg kutya van, aki már kevesebbet dolgozik, többet alszik otthon a kanapén, és többet őriz házat.
Mi az, amit kaptál? Ugye nagyjából beszéltünk arról, mi az, amit hát nem elvesztettél, csak mit változtál, és hogy mondtad, hogy komolyabb lettél, megfontoltabb, már nem idegesítenek olyan dolgok, amelyek korábban ettől a sok mindentől, amit lát az ember, megkomolyodik. És akkor nyilván ettől gazdagabb is lesz, vagy mi lesz?
Milyen értelemben?
Hát lelki értelemben.
Lelki értelemben mindenképpen gazdagabb lesz, illetve én azt gondolom, hogy mindez, amit munkatársaimmal, vagy mondhatom azt, hogy barátaimmal átélünk, kutyáinkkal átélünk, mindenképpen az hihetetlen gazdagságot jelent, és hogyha újra kellene kezdenem mindent, akkor pontosan ugyanígy választanék és döntenék, és ugyanezen az úton indulnék el.
Kik a barátok?
Barátok a munkatársak.
Jó, de liftszerelő, agysebész...
Atomfizikus? Nem. Értelemszerűen nem. Van olyan, aki... Ugye azok az emberek maradnak meg nálunk, akiknek a munkája megengedi azt, hogy velünk legyenek. Tehát van közöttünk olyan, aki éjszaka logisztikai vezetőként dolgozik, nappal pedig riasztható ráér, vagy éppen most a bázis építkezésén szerintem flexel valamit. Van köztünk olyan, aki tervező, mérnökember.
Az megtervezte a bázist.
Egyébként igen.
Hát gondoltam.
Tehát, hogy szép lassan összerakjuk azt, de hát mind olyan, akik megtehetik azt, hogy egyébként nálunk dolgozzanak.
Na jó, tehát lesz egy bázisa, ugye, a Pest megyei kutatómentő szolgálatnak Szentendrén. Onnan fognak vonulni, hogyha riasztják őket.
Igen.
Nem lehetne valahogy, érintettük, csak nem fejtettük ki bővebben, hogy intézményes
sítani.
Igen, köszönöm szépen. Megfordult a helyzet. Nekem kéne válaszolni a kérdéseidre. Tehát a lényeg az, hogy nem lehetne ezt egy kicsit valahogy úgy abba az irányba elterelgetni, hogy legyen egy főhatóság, aki az egészet fölkarolja és finanszírozza és minden.
Ez nem hiszem, hogy a mi feladatunk.
Hát kinek a dolga megtalálni a főhatóságot? Azt ne reméljük, hogy majd a főhatóság megtalál bennünket.
Én azt gondolom, hogy mi addig tudunk hatékonyan és észszerűen működni, ameddig nincs a általad főhatóságnak hívott valaki vagy valami, ami megmondja, hogy mit és hogyan csináljunk. A mi döntési...
Az élet az ebbe az irányba fogja elmozdítani.
Értem, de a mi döntési folyamataink azok úgy vannak, hogyha valami jó, de olcsó, akkor ugyanúgy megvehetem, és nem kell feltétlenül rosszat és drágát vennem. És szerintem így pont érthető az, hogy az a adományozói réteg, aki minket támogat, az azért szeret minket, mert nem hülyeségekre költjük a pénzt, hanem mentésre, meg olyan felszerelésekre, amikkel életeket lehet menteni. És azt gondolom, hogy ameddig picik vagyunk, mert ez picik vagyunk, és ameddig a magunk urai vagyunk, persze úgy, hogy megfelelünk az adott jogszabályoknak, addig így csodálatosan tudunk működni, és észszerű döntések mellett, és észszerűen tudjuk kamatoztatni a tudásunkat és felszerelésünket.
A mentés az nem állami feladat?
De állami feladat, de lehetőség van az államnak ilyen jellegű szervezetektől segítséget kérni, amennyiben szükséges. És mi azért jöttünk létre, hogy ezeket a hiányokat tudjuk pótolni.
Miért pont Pest megye?
Pest megye, hát itt lakunk mindannyian, itt élünk, mindenki, aki a csapatban dolgozik.
Az Budapest is, vagy az külön van?
Nem, abszolút külön van. Tehát
akkor miért nem Budapest?
Budapesten egy, én azt gondolom, hogy kiválóan működő katasztrófajdalom van, aki hogy a tűzoltóegységekkel azért nagyon sok minden problémát nagyon hamar meg tud oldani. Pest megye nagyon nagy terület, nagyon szertágazó probléma halmazokkal, és ezért döntöttünk úgy, hogy Pest megyében tényleg hiánypótló tud lenni a mi szolgálatunk.
Reméljük ez a műsor is hiánypótló volt. Balázs László, köszönöm szépen.
Köszönjük.
A Nahátot hallották, amelyben meghökkentő, érdekes, érdekfeszítő történeteket szoktunk általában elmesélni. Adása munkatársa Zentai László volt. Marosi Antalt hallották.
T-Rádió. A T-Rádiótól.